Tisztelt hallgatóság, akkor a ma esti második előadás arról szól, hogy oldódik ki a vas a napban. Ez annak a problémakörnek a kódja, amit úgy hívnak, hogy a napneutrinók problémája. Ha úgy írtam volna, akkor mindenki tudta volna, hogy miről van szó. No. Megint csak mi az alapprobléma? Hát, hogy hogy működnek a csillagok? Az előbb arról beszéltünk, hogy hogy keletkezhetnek a csillagok, és hogy ez mennyire fér össze a fizikai törvényekkel. Végül eljutottunk odáig, hát ha összefér, reméltük, hogy ez lesz a megoldás. Mi történik, amikor a gravitáció elkezdi összehúzni az anyagot? Meddig tart az összehúzás? Közönséges kisőmérsékletű anyagnál addig, amíg az atomok össze nem érnek. Érvényben lép a Pauli elv. Pauli elv az azt mondja, hogy két elektron nem lehet ugyanabban az állapotban. Tehát amikor az atomok így közelednek egymáshoz és átfednének, akkor Pauli közbeszól és azt mondja, hogy na-na, akkor nem engedi tovább közelebb, kicsit bonyolultabban csinálja, de ez a lényeg, nem engedi egymásba hatolni az atomokat. A közönséges szilárd anyagnak a szerkezetét ennek alapján meg lehet magyarázni. Egészen döbbenetes, hogy atomfizikai konstansokból, Planck állandó, fénysebesség, elektrontömeg, elektromos töltés, abból ki tudjuk kombinálni teljesen egyszerű és abszolút elemi középiskolás számolásokkal, hogy mekkora a közönséges anyagnak a sűrűsége. Tehát azt, hogy ha két atom egymásba hatolna, stb., ilyeneket az ember kiszámol, behelyettesítjük is kijön a sűrűségre 1 kg per köbdeciméter. Azt mondta a víz sűrűsége. Döbbenet, hogy az atomfizikai konstansokból ezt ki lehet okoskodni. A közönséges anyagnak ilyen értelme az ember érti a szerkezetét. Na most a csillagoknál nagy különbség van, mert amikor összehúzódik az anyag, akkor föl is melegszik, annyira, hogy ionizálódik. Tehát ha eleve atomos volt, mondjuk az a hidrogéngáz felhő, amiből összeáll a csillag, az később már ott nem atomos, hanem plazma állapotú. Ott más lesz a mechanizmus, más akadályozza meg az anyagnak a további összesűrűsödését. Micsoda? Az, hogy energiatermelés indul meg benne. Hát honnan veszi az energiát? Kiderül, hogy valahol a mélyén az anyagnak van még energiaforrás. Rövid megint beszéltünk a szünetben a golyókról, meg Feynman-féle szabályok, hogy hogy kell megkeresni az energiát. Kiderül, hogy hoppá-hoppá, a házban még van néhány rejtett golyótartalék. Addig nem számolták bele, mert a gyerekek csak bizonyos golyófajtákhoz tudtak hozzáférni, és ezért akkor csak a vízbe dobott, meg a macska fenekébe bedugott, meg a mit tudom én, hova cipőbe rakott golyókat kellett összeadni. De kiderül, hogy van a spájzban, még a lekvárban is egy csomó golyó, és amikor a gyerekek eléggé megnőttek, hogy elérik a polcot, akkor levehetik a lekvárt, és az abban levő golyókat is ezentúl már figyelembe kell venni az energiaelszámolásnál. Valami ilyen értelemben történik az, hogy hát van a maganergia, csak arról korábban senki nem tudott. Mert ahhoz csak bizonyos esetekben lehet hozzáférni. Egyáltalán miért van ez? Az ember jobban utána gondol, ez az egyik bizonyíték a kvantumelméletre. Kvantumelmélet mondja azt, hogy az objektumok energiája az nem akármilyen lépésekben változhat, vannak például ilyen diszkrét lépések, és ezt ilyen statisztikus fizikai számolásoknál figyelembe kell venni. Tessék annak utána gondolni, ilyeneket magyaráznak, hogy ekvipartíció tétel, minden szabadsági fokra jut ugyanannyi energia. Hát hány szabadsági foka van egy molekulának? Hát mehet erre, meg mehet arra, meg mehet amarra, és akkor összeszámoljuk, hogy akkor mennyi energia jut neki. Hoppá, bocsánat, a molekula még foroghat is. Na jó, hát hogy tud forogni? Ekkor a tengely körül, meg akkor a tengely körül, meg amakor a tengely körül. Bocsánat, nem mindegyik, egy széndioxid molekula olyan hosszúkás, ha így forog, akkor azt nem lehet megkülönböztetni, akkor mínusz egy tengely, egyel kevesebb. Döbbenetes módon az ilyen módon kiszámolt energiák, fajhők, ezek megegyeznek azzal, amit az ember mér, hogy a különböző alakú molekuláknál mennyi a faj. Jó van, akkor ezt is figyelmeztetjük. Azt mondja az ember, bocsánat, a molekulák rezeghetnek, és egy vízmolekula például még így is csinálhat, meg így is csinálhat, annak is van energiája. Ezt eddig miért nem vettük figyelembe? Akkor kiderül, hogy azért, mert kvantumelmélet van, mert ahhoz, hogy a vízmolekula rezegjen, ahhoz minimum valamennyi energiát be kell fektetni. Az alatt az energiaszint alatt, amíg a hőmérséklet annál kisebb, addig úgy viselkedik a rendszer, mintha egy merev golyó lenne, mindegy, hogy így néz ki, de nem tud rezegni. Nem tud, így szokták nézni, ez a szabadsági fok be van fagyva, túl hideg van, nem tudjuk gerjeszteni. Elérkezünk a K/T átlagos energiával, elérkezünk egy bizonyos értéket, akkor azt mondja, hopp, már kiolvadtam, most már ilyet is tudok csinálni. És akkor egy újabb szabadsági fok nyílik meg. Ugyanígy, amikor elég meleg van, akkor megnyílik az atom magokban rejlő szabadsági fok, tehát a mag folyamatok is beindulhatnak, kis hőmérsékleten az atom meg úgy viselkedik, mint egy golyó, aztán nem foglalkozunk a belső részletével. Kiderül, hogy az is összetett rendszer, és belső szabadsági fokai vannak, és ott is átalakulások zajlódhatnak le. Tehát van például ilyen értelemben rejtett energiatartalék, hogyha a magfolyamatok újabb energiát tudnak felszabadítani. Akkor elég nagy gázfelhő összehúzódik, akkor a belsejében elég meleg lesz ahhoz, hogy beindulnak a magfolyamatok, és energiát fognak termelni. Az energia sugárzódik kifelé a rendszerből, és beáll egy olyan egyensúly, hogy a gravitáció húzna össze a rendszert, a sugárzás nyomná szét, és beáll egyensúlyba, és hogyha szerencséje van, akkor akár évmilliárdokig, vagy évtizmilliárdokig világítani fog, elég ideig ahhoz, hogy a csillagászok észrevegyék az igen, tehát legyen legalább néhány tiszta éjszaka hozzá. Jó, tehát egy ilyen objektum kialakulhat, megint mindenféle kvantumfizikai, magfizikai egyéb folyamatoknak a egyensúlyaként. Ennek a részleteit akkor kezdték kiszámolgatni, amikor először gyűjtöttek információt a különböző magfolyamatokról. A 20-as évek végén, 30-as évek elején akkor kezdték ezeket az információkat összeszedni, akkor már a spektroszkópia alapján tudták, hogy miből van a nap, és kiokoskodhatták, hogy amikor a Földön részecskegyorsítókban vagy egyéb folyamatokban ilyen atommagokat ütköztetünk, akkor mi történik, miféle folyamatok mennek végbe. Nyilván, hogyha elég meleg van a nap belsejében, akkor ott ugyanolyan folyamatok mennek végbe, és ebből energia lesz. Hamarosan megszülettek az első napmodellek 30-as években. Aztán később ezt finomították. Most ott tartunk, hogy különböző egyetemeknek a számítógépeiben vannak a 98 per C, alfa, stb. Jelű napmodellek. Mit ír le egy ilyen modell? Például olyan függvényeket tartalmaz, hogy a napnak a középpontjától mért távolság függvényében, hogy változik a hőmérséklet, a nyomás, a sűrűség, anyagi összetétel, meg ilyenek, egy csomó paraméter. És hát ezek nem véletlenszerűek, hanem köztük mindenféle összefüggések vannak. Pontosabban előbb az ember felállítja az összefüggéseket, felírja az egyenleteket, és azoknak a számítógépes megoldásából születnek ezek a modellek. És ezt össze kell hasonlítani azzal, amit látunk az égen. Csináltak különböző ilyen csillagmodelleket. A csillagoknál az egyik alapvető paraméter a tömeg. Ugye azt mindenki tudja, hogy a csillagok majdnem mindegyforma tömegűek. Erről itt is már többször beszéltem, hogy szintén elméleti alapon ki lehet okoskodni, hogy minden csillag 10 az 57. darab atomból áll, plusz-minusz egy nagyságrend. Ez a 10 57-en, ez a gravitációs állandó, szorozva a proton tömegének a négyzete, per a Planck állandó, szor a fénysebesség, ennek az egésznek a -3/2 hatványa. Szóval teljesen elemi konstansokból összerakható. Természetesen ez nem varázslás, nem számmisztika, hanem egy egyszerű modell. Nyilván a részletes modell az bonyolultabb, meg difegyeletek, de viszonylag egyszerűsített modell, de tényleges tudományos modell alapján ki lehet okoskodni, hogy ezektől a paraméterektől függ, és hogy milyen formában, és abból meg lehet becsülni, mekkora egy csillag. Túlságosan sokszor nagyobb nem lehet, mondjuk 10 milliószor nagyobb, vagy 50 ezerszer kisebb nem lehet, mert az nem lesz csillag, nem gyullad be, vagy már túl hamar szétrobban, meg ilyesmi. Na most ezen a viszonylag kis sávon belül, hogy mekkora a csillag tömege, azon belül nagyon számít az, hogy mekkora, mert az egyéb paraméterek rettenten érzékenyek. Egy nagyobb gázfelhőt a gravitáció sűrűbbre húz össze, a belsejében nagyobb lesz a hőmérséklet, nagyobb lesz a nyomás, gyorsabban mennek a magfolyamatok, nagyobb lesz az energiatermelés, az egész másképp működik. Még beleszól egy dolog, a konvekció. Ugye a csillag belsejében az energia egy darabig sugárzással terjed, aztán utána konvekció van, mint amikor aláfűtünk a gázlánggal a fazékvíznek, és megindulnak benne ilyen jellegű áramlások. A napnak a külső rétegében, tehát valahol a fotoszféra alatt vannak ilyen konvekciós cellák. Van olyan csillag, aminek a középpontja bugyborékol, és a külseje nem. Az, hogy éppen hol történik ez a bugyborékolás, az a anyagnak a részleteitől függ, hőmérséklet, nyomás, stb. Változásától. Kiderül, hogy ha egy kicsit megváltoztatom a csillag tömegét, akkor nagyon más jellegű csillagmodell alakul ki, és akkor egyiknek a közepén, másiknek a külsején történnek ezek a bugyborékolások. Ez érzékeny paraméter, tehát be lehet állítani, igazítani lehet a modelleken. Mit kell figyelembe venni egy ilyen modellnél? Hát amit kívül látunk, mekkora a csillag ösztömege, a mérete, a luminozitás, az mit jelent a luminozitás, az időségenként kisugárzott energia. Kívülről csak ezt látjuk. Számítógépes modellben egyik paraméter például, hogy mennyi a középpontban a hőmérséklet. Hát a fene tudja. azt látjuk, hogy a felszínen mennyi a hőmérséklet. És akkor ezt a bizonyos görbét, hogy a hőmérséklet hogy változik a sugár függvényében, azt kell úgy illeszgetni, hogy látom a külső végét, ismerem az egyenleteimet, és kövessük úgy befelé, és kiszámítom, hogy belül mennyi lesz a hőmérséklet. Ilyen modellek vannak figyelemforgalomban. Kiderült, hogy az egyik alapvető paraméter az anyagi összetétel. Miből van a csillag? Mint tudjuk, a csillagászok különös emberek, erről már többször volt szó, háromféle anyagot ismernek, hidrogént, héliumot és fémet. Tehát minden, ami nem hidrogén, hélium, az fémnek hívják. De hát azért, amikor nagyon muszáj, akkor azoknak a részleteit is figyelembe szokták venni, mik azok a fémek. Tehát az anyagnak, ős kozmikus anyagnak a 75%-a hidrogén, 25, 74,5%-a hidrogén, 24,5%-a hélium, és akkor még 1% is vacak van most a csillagokban azon kívül, hát az a fém. Abban a fémben például egyebek között vas van, abban vas, meg szén, meg ilyesmik vannak. Ezt nem maga a nap gyártotta, hanem korábbi szupernova robbanásoknak a terméke, amik szétszóródtak az űrbe, és amikor az a gázfelhő, amiből a nap és a naprendszer lett összesűrűsödött, akkor az már tartalmazott ilyen szennyezőanyagokat. Egy része bekerült a csillagba, a más része meg itt körülötte lerakodott porrá, vált és isapul, és mi bennünk, és ezek a szén meg vas atomok vannak, amik együtt, tehát amiknek a másik része bekerült a nap belsejébe. Kiderül, majd mindjárt látni fogjuk, hogy rettentően érzékenyek a napmodellek, vagy a csillagmodellek arra, hogy az a pici kis 1%-nyi egyéb anyag, ami nem hidrogén, meg hélium, az milyen. Miért is? Ezen múlik a csillag anyagának a hővezető képessége. Mi történik a ilyen hősugárzásos hővezetésnél? Csillag közepén magfúzió van, fúziónak az energiája, hogy jelenik meg, végben ment ott valamilyen magreakció, akkor gyorsan mozgó elemi részecskék keletkeznek, és kisugárzódik egy gamma foton, tehát nagyon nagy energiájú, rövid hullámhosszú foton. De az rögtön el is nyelődik, mert milyen az anyag? Plazma. 14 millió fok környéki forró plazma, de hát töltött elemi részecskék szaladgálnak jobbra-balra. Azonnal elnyel egy ilyen fotont, ennek következtében ütközik meg másfele, aztán rögtön ki is sugározza azt a foton. Mint hogyha őrültek rohangásznának egy csomó labdával, oda-vissza dobálgatják, a labdák mennek ide-oda. Azzal a különbsége, hogy persze a fotont azt nem úgy kell elképzelni, hogy ez itt a Józsi nevű labda, vagy ez a foton, és akkor lehet követni, hogy ez a foton ment ide meg oda. De hát, hogyha az ember durván lerajzolja, akkor milyen cikk-cakk pályán menne, nem ugyanaz a foton, de elnyelte, ugyanaz a részecske kibocsátott egy másikat, ebbe az irányba azt megint elnyelődött, hogy ide ment, oda ment, terjed a hő kifelé, cikk-cakk vonalban. Ki lehet számítani, hogy a nap belsejéből kb. 1 millió év alatt diffundál ki így az energia a felszínre. Persze hál' Istennek a napot már 1 millió éve is fűtötték, ezért most is világít, de ha most kapcsolnák be a közepét, akkor még egy darabig eltartaná, amíg a testén át jut így a hő. Mi múlik ez a tovaterjedés? Kicsit kiebb már nem csak plazma van, tehát nem csak töltött szabadon mozgó részecskék vannak, hanem már vannak ionizált atomok. Kint a napnak az egészen külső részében ott meg már nem ionizált atomok is vannak, de a belsejében például létezik olyasmi, hogy a vasnak a különböző ionizált verziói. Talán hallottak arról, hogy múltkor talán én is beszéltem róla, igen, hogy a napban felfedezték a koronium nevű elemet, spektroszkópusok, arról kiderült, hogy az közönséges vas, csak sokszorosan ionizálva van, és ezért más a spektruma. Most mire jó egy ilyen viszonylag nagy rendszámú atoma a csillagban? Hát az elektronoknak sok különböző lehetséges pályája van körülötte. Jön egy foton, ez a vasion elnyeli, magasabb energia szintre ugrik az elektronja. Hogyha kevés lehetséges átmenet van, akkor a legtöbb foton egyszerűen átsuhan rajta, hát Istenem, nem vagyok rávevő, nincs ráhangolva az antennám. Egy ilyen bonyolult atomnak, mint a vas, annak például nagyon sok antennája van, sok hullámhosszat tud venni a vevőjével, ezért sok különböző fotont el tud nyelni, aztán utána másképp visszasugározni. Tehát a hő terjedésében, az anyag átlátszóságába beleszól az, hogy anyagok vannak benne. Miért fontos ez? Hát ezen múlik a csillagnak a struktúrája, tehát a hővezető képesség. Tessék például arra gondolni, hogy az ember épít egy kályhát. És akkor a kályha belsejében mondjuk éppen már kialudt a tűz, de a falában még mindig terjed tovább a hő, és kívül még órákig fog sugározni, pedig már belül nem ég. Mi múlik a hővezető képességén, meg a hőtároló képességén, az azon múlik, hogy ha nagyon jó hővezető lenne, akkor gyorsan kivezetni, ami lassú hővezető, rossz hővezető, a szép lassan fogja kiadni a hőt. Tehát így kell cserépkályát, és így kell csillagot építeni. Mi múlik az ilyen finom részedeken, mint ahogy a félvezetőknél és a szennyezésnek, a icili-picili arányú szennyeződések befolyásolják alapvetően az elektromos tulajdonságokat, így ennek a csillaganyagnak a hővezető képességét is befolyásolja a sok apró szennyezés. Az ember így összeállít egy csillagmodellt, és akkor azt többé-kevésbé lehet illeszteni a látott értékekhez, és akkor ennek alapján merjük kijelenteni, hogy a nap belsejében mondjuk 14,6 millió fok van, senki nem járt ott, és nem is fog. A felszínéről érkező sugárzásról tudjuk, hogy az 6000 fokos, de onnan így az egyenleteink segítségével be tudjuk folytatni a képleteinket. Ugye milyen jellegű számításokat végez az ember. Például a nyomás egyensúlyt szokták felírni, itt a csillag anyagának egy darabja, és akkor előbb volt szó a hidrosztatik egyensúlyról, mélyebben egy kicsit nagyobb a nyomás, fönn meg kisebb, akkor erre a részre alulról nagyobb erő hat, mint föntről, de pont kiegyensúlyozza annak az anyagdarabnak a súlya. És akkor, hogyha tudom, hogy a csillag középpontjától adott távolságra mekkora az anyag sűrűsége, akkor a nyomása meg a sűrűsége között föl tudunk írni egy kapcsolatot. Még mi számít? A gravitációs gyorsulás, ugye az a bizonyos G, ami a Földön 981, itt nem az, mennyi is a G. Hát erről meg a múltkor volt szó, hogy egy ilyen gömbölyű objektumnál az adott gömbsugáron belül levő ösztömeget kell kiszámítani, és akkor annak kell kiszámítani a gravitációs hatását, és azt szabja meg, hogy ott az adott tömegű anyagnak mennyi a súlya, a nyomásban meg a súly fog beleszólni. Tehát összefüggés van most már a belül levő ösztömeg, ezáltal kifejtett gravitáció, a nyomás meg a sűrűség között. De van egy másik összefüggés is, hogyha ismerem a sűrűséget a sugárfüggvényében, akkor abból pont ki tudom számítani a benne levő ösztömeget. Tehát több ilyen egyenletet föl tudunk írni, és ezeknek az együttes megoldása kell ahhoz, hogy az ember lerajzolja a sugarat, a nyomást, a tömeget, a központon mért távolság függvényében. Ez az egyik típusú vizsgálat. A másik pedig az energetikai egyensúly. Hát bentről jön kifelé a hő. Itt a közepén van valami kis tartomány, ami a csillaganyagának viszonylag kis része. Ott zajlanak le a magfúziós folyamatok, és onnan jön kifelé az energia. A külső rész az passzív, az csak átereszti a hőt, de azt kell fölírnunk, hogy ami itt bejön, ugyanannyi megy itt ki. Tehát a hő terjedési egyenleteket kell fölírni, és abba például beleszól az anyagnak a hővezető képessége. És akkor plusz jön az, hogy hát van egy állapotegyenlet, ami megmondja, hogy a nyomás, meg a sűrűség, meg a hőmérséklet között van valami összefüggés. Például, amit mindenkinek tanítanak a középiskolában, az a P szer V per T egyenlő konstans, stb. Ilyen összefüggések, az a térfogat, az fordítva lenne a sűrűséggel, tehát a P arányos a sűrűség szer a hőmérséklet ideális gázra. Másfajta anyagra másfajta ilyen jellegű összefüggések vannak ugyanezen mennyiségek között. Annak idején, hogy 100 évvel ezelőtt nagyokat vitatkoztak erről, hogy milyen a csillagok anyagának állapot egyenlete. Mit kell tenni, be kell tenni a dugattyúba, megnyomni, csak hát ugye az ember viszonylag nehezen jut csillaganyaghoz. És ilyen közvetett módon lehet dolgozni. Egészen döbbenetes, hogy ezeket a számításokat az 1910-es években elvégezték, főleg Arthur Eddington, akiről már többször volt szó mindenféle kontextusban, de akkor még nem tudták, hogy mi hajtja a csillagot, tehát hogy mi termeli az energiát középen. És Eddington azt mondta, hogy azzal a pici részsel ne is foglalkozunk, hogy jön az energia. Igen, az érdekel, hogy azon kívül mi van, és hogy terjed, és milyen egyensúlyban van a csillag. Volt valamiféle feltevés, hogy hát ennyi az energiatermelés. Kiderült, hogy ennek a finom részleteitől nem is nagyon függött a modell, és ennek alapján ki tudta számítani, hogy adott tömegű csillag mekkora méretű lesz, és mekkora lesz a fényessége. Tessék elképzelni, tehát az egészben egyetlen egy paraméter van, a tömeg. Azt meg történetileg úgy képzel, az ember voltak azok a gázfelők, amiket a véletlen folyamatok feldaraboltak, elkezdett összehúzódni, és az adott tömegű anyagból lett egy csillag. Tehát a tömege megszabja az egészet, ezek az egyenletek pont azt mondják, hogy ez az egy paraméter elég, és abból ki tudom számítani, mekkora és milyen fényes. és milyen a felületi hőmérséket, tehát milyen színtartományban fog sugározni. Hát mondta azt a nevezetes Hertzsprung-Russell diagramot, amit a csillagászok mindig szoktak mutogatni, hogy a fényesség és a szín összefüggése, mondjuk ahelyett, hogy hőmérséketet írnának a tengelyre erre fel, ahelyett erre írják, tehát az ellenkező irányba változik a grafikonon, és akkor ahelyett, hogy odaírnak, hogy ilyen hőmérséket, mindenféle buta betűket írogatnak oda, amik a színképosztályt jelentik, de hát ez többé azt jelenti, hogy a hőmérséket van odarajzolva. És függőlegesen pedig a csillag fényessége. Kiderül, hogy mind a kettő a csillag tömegéből kiszámítható. De ha mind a kettőt kiszámítom, akkor mit kap az ember? Egy görbét. Ugyanabból a tömegből kihoz az ember egy ilyen értéket, meg egy olyan értéket, akkor kap egy pontot a görbén. Egy másik tömegből megint kiszámítom, megoldom a modellt, azt még ilyen tekerős számológépekkel oldották meg annak idején a 20-as években, akkor egy másik pontot kapok a görbén, és akkor elvileg kijön a Hertzsprung-Russell diagram. Amikor pontosabban utána számoltak, akkor kiderül, hogy hát azért a tömegen kívül van más paraméter is egy ilyen modellben, például az, hogy milyen anyagból van. Tehát ez a bizonyos összetétel, hogy hány százalék, vagy hány ezredéknyi vasat, meg egyéb ilyen elaját tettek bele megsózásképpen fűszernek, mert azon múlik a hővezető képesség. Ha egy kicsit másfajta anyagi összetételű csillagra csinálom a modellt, akkor máshol helyezkedik el. Hát a Hertzsprung-Russell diagram nem is egy vékony vonal, hanem egy kicsit kiterjedtebb vonal, ami annak felel meg, hogy hát az a csillag, ami egy kicsit vasasabb az idében, ami egy kicsit több a króm az odébban, szóval azért kapunk ilyen vastagabbat. Na most, az egész mögött van még egy olyan dolog, hogy egyforma energiatermelési mechanizmus van. Ezt ugye Eddington feltette. Hogyha valahogy másképp termeli a csillag az energiát, akkor nem kerül rá erre a görbére. Hát amikor a csillag vörös óriássá válik, és a hidrogén fúzióból átér a hélium fúzióra, akkor hirtelen máshol, akkor lemászik a Hertzsprung-Russell diagramra, és máshol jelenik meg, mert akkor ugyanezeket az egyenleteket más energia kapcsolatokkal kell fölírni. Ugyanis még olyan egyenleteket kell hozzátenni, hogy adott hőmérséklet van a centrumba, akkor mennyi a másodpercenkénti energiatermelés. Ha más mechanizmus termeli az energiát, akkor ezek a képletek megváltoznak. Akkor megint megoldja az ember a tekerős számítógépen, és akkor máshol kap pontot, azok már nem estek rá. Sorozatra. Jó, tehát ilyen módon az 1910-es években sikerült értelmezni legalább kvalitatív, aztán később már numerikusan is a fősorozatot. Magyarán valamennyire elkezdtük érteni, ahogy Eddington mondta az elején, most már elég okosak vagyunk ahhoz, hogy megértsünk egy ilyen egyszerű objektumot, mint egy csillag. Nagyon jó, megértettük. Na de azért nem árt, hogyha közvetlenül is vizsgálgatjuk. És akkor, amikor kialakult a magfizika, akkor elkezdték a részleteket nézegetni, hogy na jó, hát pontosan, hogy miféle folyamatok is mennek ott végbe a csillag magjába, és utána számoltak ezeknek a mindenféle fúziós folyamatoknak. Az alapvető folyamat ugye az, hogy a hidrogénből hélium lesz. De nem olyan egyszerű a dolog, mert a hidrogén az egy proton, ugye ionizált anyagról van szó, szóval elektronok meg és meg nincsenek, ott rohangásznak körülöttük, de azok nem számítanak, csak a nukleonok, tehát a protonok, neutronok számítanak. A két proton találkozik, abból nem lesz kötött állapot, nem lesz olyan atommag, ami mi is lenne? A héliumnak lenne a kettes izotópja. Az izotopot mondjuk, az az összes nukleonoknak a száma, két proton plusz nulla neutron, ez lenne akkor, hogyha összeragadna a két proton. Na de ilyen nincs. Miért nincsenek? Magfizikai okai vannak, ez itt részletesen le van írva, és korábban már többször beszéltem erről. Most egyszerűen fogadjuk el, hogy a magfizikából kijön az, hogy nincs, de majdnem van. Ha egy kicsit mások lennének a magfizikai paraméterek, akkor lenne, és az nagy pek lenne nekünk, mert akkor egy pillanat alatt végbe menne ez a reakció, és a csillag nem 10 milliárd év alatt, hanem egy tized másodperc alatt elégetni az összes üzemanyagát, és az alatt valószínűleg nem tudna a környéken amőbe kifejlődni. Jó, tehát az, hogy sokáig szép lassan működik a csillag, az ennek köszönhető, hogy ez a folyamat ez nem megy végbe, hogy a két proton egyszerűen összeragad. Viszont egy proton meg egy neutron összeragadhat. De honnan lesz ott neutron? Kis valószínűséggel megtörténhet az, hogy a proton átalakul neutronná. Proton meg a neutron úgy is mondható, hogy az ugyanannak az objektumnak a két különböző verziója, csak az egyiknek van töltése, másiknak nincs töltése. Hát hova teszi a töltését? Kölcsön adja egy pozitronnak. Az egy kis tömeg, olyan, mint az elektron, pozitív töltésű valami. Na most a neutron az nehezebb, mint a a proton meg az elektron. Tehát egy szabad neutron el tud bomlani protonná és elektronná. A proton ennek következtében nem tud elbomlani neutronná meg pozitronná, mert könnyebb. De ha meleg van, akkor van neki mozgási energiája, és a mozgási energiája hozzájárulhat ahhoz, hogy a eleve meglevő nyugalmi energiája, MC négyzet mellé a mozgási energiájából ad még valamit, és így akkor, tehát egy ilyen nagy energiájú valami el tud bomlani, protonnál meg, a proton el tud bomlani neutronnál meg elektronnál, ezt időnként megcsinálja. Ez a kölcsönhatás, ami ezt vezéri, ez a gyenge kölcsönhatás, azért gyenge, mert kis valószínűséggel történnek ilyenek. Egy protonnal átlagosan 1 millió évenként történik ilyen. A protonok, amikor ütköznek a csillag belsejében, hát másodpercenként több százmilliószor ütköznek, de hát ha éppen abban az állapotban van, ugye éppen fogékony állapotban van az a proton, és éppen neutronnál alakult, és akkor találkozik a másikkal, az akkor létrejött neutron, az összeragadhat a másik protonnál, és megtörténik a fúziós reakció, és létrejön belőle micsoda a deuteron, tehát a hidrogénnek a kettes izotópja, ami egy proton és egy neutron. Hát akkor persze az a pozitron, amit kisugárasztott, az elmegy a fenébe, és ez az első lépése a magfúziónak. Valahol le van ez itt rajzolva. Mutatom, kicsit odébb. Hol van? Jaj, elszakadt. Na, itt van mi. Ez lenne az a folyamat, amikor két proton találkozik, és lesz belőle egy ilyen két protonból álló hélium-2-es. Ilyen nincs. Viszont, hogyha a proton átalakul neutronnál, és közben kibocsát egy pozitront, akkor a proton meg a neutron már összealakulhat deuteronnál. Itt egyszer ilyen magfúziós folyamatok folyamán elégett a fólián. Tehát a következő részek azok hiányoznak. Itt egyszerűen lángra lobbant. Na, mindesetre a következő lépésekben már ezek a magok, tehát két ilyen deuteron találkozik egymással, és hogy az ember lerajzolja azokat is, akkor már nem kell ilyen színváltással foglalkozni, akkor már a folyamatokban már csak átrendeződnek a protonok meg a neutronok, ezt már az erős kölcsönhatás irányítja, és az nagyon gyors. Tehát ennek a folyamatnak a karakterisztikus ideje 1 millió év. Következőnek 1/10 másodperc. Tehát ha már, vagy aztán még gyorsabbak is, tehát ha már idáig eljutott, akkor már villámgyorsan tovább alakul, és a folyamatnak a végeredményeképpen két protonból, két neutronból álló alfa részecskék, hélium magok keletkeznek. És az ember a folyamat részleteivel nem foglalkozik, azt mondja, bruttó, az történt, hogy 4 proton begyütt, lett belőle egy alfa részecske, akkor ugye közben kétszer kellett ilyen folyamatnak történnie, mert két neutron keletkezett, akkor az kiköpött magából két darab pozitront. És akkor most jön az, hogy na még valami mást is. Nem lehet az, hogy egy proton neutronná és pozitronná alakuljon át. Megmaradási tételek, kiderül, hogy például az impulzus momentumok, a spinjuk nem maradna meg. Kell oda egy harmadik objektum is. A harmadik objektum mégpedig a neutrino. Ott keletkezni kell, itt ez a hullám az felséges, egy neutrinónak kell keletkeznie. Jó, tehát létrejön ott egy harmadik objektum is. Pontosan az ilyen folyamatoknak a megmagyarázására tételezték föl a 30-as években azt, hogy vannak ilyen elemi részecskék. A neve az ugye viszonylag izgalmas, mert ugyanakkor tételezték föl azt a másik részecskét, amit most neutronnak hívunk. A proton az azt jelenti, hogy elsődleges részecske. A neutron, hát az meg akkor ő a semleges. És mind a két csoport egymástól függetlenül feltételezett valami kis semleges izét, és neutronnak hívták. De akkor megkérdezték a konferenciát, ez ugyanaz, mint amiről a Chadwick beszél, akkor a Fermi mondta, hogy ez nem, ez egy ilyen kicsike, és akkor olaszul becézte, és úgy lett belőle a neutrino. Jó, tehát innen származik a neve, ő semlegeske, úgy kéne magyarul mondani. Na, hát akkor ez a kicsinyike semleges, úgy van feltételezve, hogy nem lehet észrevenni, mint a boszorkány. Definíció szerint kicsi zöld, és nem látszik, szóval valami ilyesmi. Tehát nem lép kölcsönhatásba, azért nem vettük eddig észre, mert nem lép kölcsönhatásba az anyaggal, vagy csak nagyon kis valószínűséggel. Hát akkor a Fermitől azt kérdezték volna, hogy lesz-e valaha neutrinó csillagászat, hát akkor csúnyát nézett volna, mert hát azt mondta, hogy hát definíció szerint is. Sőt, mondták is, hogy olyasmit tételeztünk föl, amit fizikusnak, vagy azt csináltuk, ami fizikusnak nem lenne szabad, feltételeztünk valamit, amit definíció szerint soha senki nem fog észlelni. csak akkor még nem tudták, hogy az emberiség hamarosan épít külön erre a célra a nagy berendezéseket, amik a napnál sokkal nagyobb fluxussal fognak gyártani rengeteg neutrinót. Eredetileg más célra építették, úgy hívják őket, hogy atomerőművek. Az atomerőművekben marha nagy a neutrinoknak a fluxusa, tehát ott sok neutrinó keletkezik sűrű nyalába, és azt aztán, bár nagyon kicsi a valószínűsége annak, hogy egy neutrinó elnyel egy másik atom, és akkor mindenféle reakciókat vált ki, de ha elég sokan vannak, akkor előbb-utóbb észre tudnak ilyesmit venni. Az 50-es évek közepén detektálták végül is a neutrinókat, és néhány évvel ezelőtt osztották ki érte a Nobel-díjakat. Tehát még ugye a Nobel-díjakat csak élők kaphatják, és a bizottság mindig arra spórol, hogy hát ha meghal az illető, akkor neki már nem kell adni, adhatjuk másnak, de most már kiadták ezért a 50-es évekbeli felfedezésére, meg még néhány más neutrinós felfedezésére a Nobel-díjat. Szóval végül is ezt észlelték, ezt az objektumot. Na most miért jó nekünk ez a neutrino? Cseréljük a... Tehát itt van, hogy Pauli mondta 30-as években. 53-ban, 55-ben végeztek olyan kísérletet, amik végül is ezeket a neutrinokat észrevették. 59-ben már arról beszéltek, hogy a neutrino központi szerepet játszik a elemi részecskék fizikájában. Talán tudják, hogy miért, én is sokszor emlegettem, hogy 56-ban azt fedezték fel, hogy nem teljesül a tükörszimmetria bizonyos elemi részecske folyamatokban, speciál olyanokban, amelyekben a neutrino fontos szerepet játszik. Tehát a neutrino az alapvető fizikába beleszólt. 75-ben, amikor már Budapesten vagy a Balatonon rendezgetett Marzio szervezett mindenféle neutrino konferenciákat, ő volt ennek a nagymester, akkor már itt ilyeneket mondok, hogy a neutrino a fizika egységének a szimbóluma. Na, hát ilyen típusú, ez az egyik alapfolyamat, ez, amit az előbb lerajzoltam, hogy a neutron protonná és elektronná tud elbomlani, vagy fordítva, a protonból tud neutron és pozitron lenni, ez ugyanaz a folyamat másképp kiolvasva, akkor plusz még itt keletkezik egy ilyen objektum, egy antineutrino is. Igazából ezek a folyamatok nem úgy történnek, hogy a magányos neutron, mert hát olyanok már nincsenek, a neutronok ezzel a folyamattal már elbomlottak 15 perccel az ősrobbanás után. Akik most vannak, azok két okból lehetnek. Egyrészt, mert még az első 15 percben, még mielőtt elbomlottak volna, az előtt férhez mentek, akkor még elég meleg volt, hogy egy olyan folyamat, amit az előbb rajzoltam, hogy proton és neutron összeragad, olyan végbe mehetett, és ezért a neutronok egy része így megházasodván életben maradt, mert a protonnal összekötött neutron már nem bomlik el. Másrészt a csillagokban ebben az előbb megmutatott folyamatban protonból keletkeztek neutronok, aztán később találkoztak, összeragadtak protonokkal, és amik most a mi atommagjainkban vannak, azok ilyen másodlagos folyamatnak a termékei. Na és akkor ezek a folyamatok, aminek alapján felfedezték a neutrinót, az úgy történik, hogy egy atommagban ott sok részecske között, egyebek között az egyik neutron egy ilyen bomlást szenved, és ennek következtében a neutronból proton lesz, azaz az atommagnak egyel megnő a töltése. Ha megszámoljuk, akkor jobbra megy a periódusos rendszerbe, tehát egyel följebb lép, egyel nagyobb lesz a rendszáma, de a tömegszáma nem változik, mert a tömegszáma az a protonok és neutronoknak az együttes száma. Az elektron az sokkal kisebb tömegű, 2000-szer kisebb, az kimegy, az nem fog változtatni. És ennek a folyamatnak a részletes elemzésével jöttek rá, hogy itt közben még hiányzik némi energia, meg impulzus, és arra mondták, hogy hát azt elvitte ott valaki, egy ilyen láthatatlan szellemtolvaj, arról lehet megismerni, hogy nem látszik, viszont van neki energiája, meg impulzusa, mert különben nem lenne meg a ravancs. Egy ideig annak idején, hogy a kvantum elmélet születése környékén már mindenféle tabu megdőlt, hát többen azt mondták, hogy hát akkor nem igaz az energia, meg az impulzus megmaradás. Aztán kiderült, hogy az itt igaz, csak elvitték az energia egy részét. Tehát akkor térjünk vissza a magfúzióhoz. Itt megjelen van rajzolva az, amit az előbb mutattam. Tehát ha két proton találkozik, akkor az történik, hogy itt akkor az egyik átalakul neutronnál, és kisugáró, ez itt egy E plusz akar lenni, bocsánat, egy pozitron lesz belőle, meg elmegy egy neutrino, és energia is keletkezik. Egységenként 26,7 megaelektron volt, ami jó nagy energia. És ez kisugárzódik. Aztán később az történik, hogy ez a deuteron, ez találkozik egy újabb protonnal, itt már láthatóan már nem kell átszámozni, vagy átszínezni őket, összeragad, két ilyen meg összeragad, és abból lesz az alfa részecske, és kilő két proton, tehát ezt visszaadja. Összesen tehát két ilyen átalakulásnak kellett lenni, ilyen egységnyi lépésenként. ki lehet számítani, azért meg lehet mérni, hogy mennyi energiát sugároz ki a nap. Ugye napállandót szoktak mérni, a Földre felületegységenként, időegységenként mennyi energia érkezik. Ebbe az ember beleszámolja azt, hogy a légkör már visszavert valamit, meg egyéb ilyen izé, egyszerűbb, ha fölküldünk a légkör fölé egy műholdat, és ott megmérjük, akkor tudjuk, hogy a naptól bizonyos távolságra, 150 millió kilométerre, négyzetméterenként, másodperceként mennyi energia jön át. Abból visszafele kiszámolom, hogy a napban, nap közepén, másodperceként, időegységenként mennyi energia szabadul föl. Eme folyamatok részletes elemzésével visszaszámolom, hogy akkor másodperceként hány ilyen magfolyamatnak kell lezajlani. Akkor abból tudom, hogy minden ilyen folyamatból, ahol a végül is egy héliummal keletkezik, kell két neutrinónak keletkeznie. És akkor tudom, hogy másodperceként hány neutrinó jön ki a napból. Azt megint elosztom azzal a hatalmas felszínnel, ami a 150 millió kilométer sugarú gömbnek a felülete, és akkor megmondom, hogy itt a Földön egy négyzetméteren hány neutrinó megy át másodpercenként. Hát ennyi. A becsések szerint 60 és 100 milliárd neutrinó megy át négyzetcentiméterenként szekundumunkon itt és most rajtunk. Nem nagyon veszük észre. Ugye? Ha szóljon valaki észreveszi. Mert hogy nem nagyon hatnak kölcsön ezek a részecskék. Ilyen jellegű folyamatokban ezeket visszafele meg tudják csinálni ezeket a folyamatokat, de nagyon kis hatáskeresztmetszet. Arról ismerszenek meg, hogy nem nagyon vesznek részt a folyamatokban. Na akkor itt van lerajzol, hogy néz ki a napnak a közepe. Ugye itt van az a picin kis tartomány, ahol folyik a magreakció, és akkor ezt mondtam az előbb, hogy a gamma sugárzás ilyen cikk-cakban terjed, úgy kell érteni, elmegy a szomszéd részecskére, elnyeli, az megint kisugároz, és akkor össze-vissza a diffúzióval. De ugye ez a részegmatróz problémája. Annak a legegyszerűbb verziója, hogy áll a tengerparton egyik oldalt, ott a tenger másik oldalt a kocsma, és akkor egyet jobbra, nyilván a véletlenszerűen lépeket jobbra-balra, nyilván két végállapota, vagy beül a kocsmába, vagy beesik a tengerbe. Most akkor, hogyha ezt térben képzeljük ezt a matroszt, hogy erre is lépett, arra is lépett, és még úgy bonyolítjuk, hogy a lépés hosszúsága is véletlenszerű, mert hol csak ekkorát lép, hol nagyobbat, akkor megkapjuk mit a térbeli Brown mozgást. Az ilyen, a Brown mozgásnak ez a modellje. És erre megvannak a megfelelő matematikai képletek, és abból lehet kiszámítani, hogy körülbelül 1 millió év alatt jut el innen egy adag energia ide. Akkor itt van az a réteg, ahol megindul a konvekció. Tehát a napnak a testének egy bizonyos rétege fölött, itt már fortyog az anyag, és akkor ilyen körkörös áramlások viszik fel a felszínre. A felszínről itt aztán megindul ez a foton, és ezt látom, megvizsgálom az itteni felszíni viszonyokat, és abból kiszámítom mindezt. No, de ugyanakkor, az itt ebben a pillanatban, pontosan nem ugyanakkor, az abban a pillanatban, hogy felszabadul a neutrinon, azonnal minden további nélkül erről hal a Földhöz, és hát majdnem fénysebességgel megy. Sokáig azt gondolták, hogy nulla a tömege az pontosan fénysebességgel megy, ma már tudjuk, hogy nem pont nulla a tömege, de azért majdnem fénysebességgel megy. Hát akkor 8 perc alatt elér ide a Földhöz. Nem kell 1 millió évig várni arra, hogy a nap belsejének a mostani viszonyairól tájékozódjunk, hogyha megmérem a neutrinókat. Neutrinókat mérni viszont nagyon nehéz, mert pontosan az a lényeg, azért jönnek át a napon gyorsan, mert nem hatnak kölcsön az anyaggal. Akkor mit tegyek oda az útjukba, hogy rögtön észrevegyem őket, hogy el tudjam nyelni. Tessék elképzelni, hogyha az anyag átlátszó, csak üveg van, viszont nincs fényképlemez, akkor hogy fogunk fényképezni? De? Mert akkor az minden anyagon átmegy. De hogy is működik a közönséges fényképezés? Úgy, hogy például jön egy foton, neki megy egy atomnak, és az elektronját magasabb szintre gerjeszti, és akkor ez az atom emiatt bizonyos kémiai reakciókban vesz részt. Ezüst szulfid kicsapódik, meg egyéb ilyen dolgok történnek, ha még valaki emlékszik a kémiai fényképezésre. Vagy másik esetben az történik, hogy innen vagy egy atomból, vagy kollektív atom TS-ből, amit fémnek hívnak, ugye, ahogy mindenkinek az elektronja be van adva a közösbe, abból egy elektront kiver a foton, és akkor azt fogjuk észlelni, hát ilyenek vannak a mostani fényképezőgépekben. Tehát ilyen effektusokkal tudjuk észlelni. Hogy tudom azt megmondani, hogy honnan jött a fény? Látok egy ilyen reakciót. Hát mert a fényt azt tudom irányítani mindenféle lencsékkel, meg egyebekkel, meg le tudom blendézni, és akkor, hogyha ott van a detektor, akkor csak az adott irányból érkező fény válthat ki reakciót. Tehát így módon tudom rekonstruálni a fénynek az irányát. Most az egész fényképezésben van még egy extra dolog, ami a lényegéhez nem tartozik, de a technika legegyszerűbbé teszi, hogy párhuzamosan nagyon sok ilyen mérést tudok végezni. Tehát amikor volt egy ilyen fotolemezem, azon nagyon sok ilyen atomot helyeztem el, és a rendszerrel egyszerre sok különböző helyre tudtam fokuszálni, és akkor itt is történik valami ott is, és ez egyszerre paralel föl van dolgozva. El lehetett volna képzelni, hogy olyan világ, hogy nagyon pici kis fénydetektoraim vannak, oda teszem, észlelek, akkor odébb teszem egy mikronnal, akkor megint észlelek, és ezt így sokszor csinálom, és aztán szép lassan kialakul végül a kép. Hát a tévében ezt csinálják, elég gyorsan mozgatják a kiolvasó valamit, és utána hasonló módon felvetítik nekem, hogy mozgóképet látok, de ott pontonként történik a detektálás meg a kiolvasás. A fényképlemez az paralel processzál jó sokat, és jóval nagyobb kapacitással, mint a kezdik elérni a fényképnek a felbontását az elektronikus berendezések. Ha nem ilyen lenne a berendezés, akkor kicsit hosszadalmasabb, megbonyolultabb lenne. A részecske fizikában, és lényegében fényképezés zajlik, van a részecske gyorsító, abból kilőnek valami nyalábot, neki megy az objektumnak, és onnan valamelyik irányba szóródik, és oda tettek egy detektort. Kicsi a valószínűsége a folyamatnak, ezért mondjuk egy hónapig mérik. Akkor egy kicsit odébb mozdítják a detektort egy fokkal, és akkor megint mérnek egy hónapig, és akkor így szépen lassan, miután végigmozgatták erre-arra, akkor az eredményből összeraknak egy képet, és akkor azt mondják, hogy megnéztük, hogy mi volt a proton belsejében. Ez ugyanaz, mint a fényképezés, csak egy kicsit lassúbb, de elvileg ugyanaz, és hát nem paralel történik, mert nem fogok megépíteni, mint ami 3 millió ilyen nagyon drága berendezés, hanem egyet fogok ide-oda mozgatni. Ez ugye csak technikai különbség, de gyakorlatilag így történik. Hát akkor azt kéne, hogy a neutrinónál is keresünk egy ilyen elemi eseményt, hogy tudunk neutrinót detektálni. Miért akarom ezt csinálni? Mert jó, én bízom az elméleti fizikusokba, akik kiszámolták, vagy elméleti csillagászokba, akik kiszámolták, hogy mi történt a csillag belsejében, és hogy 1 millió év alatt hogy jött. De azért nem ártan, hogyha lenne közvetlen felvételem arról, hogy jöttek ki onnan a neutrinok, megmondják, hogy most 8 perccel ezelőtt mi volt a nap közepén. Hogy tényleg annyi jön-e, mint amit kiszámoltam. Még egyszer, egy nagyon pontos adatunk van, az összenergia kibocsátás. Abból visszaszámolom, hogy hány elemi magfolyamat hozta ezt létre, de tudom, hogy az elemi magfolyamatok mennyi neutrinot küldenek. Hogyha nekem van egy neutrinodetektorom, akkor ahhoz nyilván tartozik egy ilyen specifikáció, ami megmondja, hogy az érkező neutrinónak a hány milliomod részét fogja észlelni. És abból ki tudom számítani, percenként hányat fog kattanni a detektor. Nyilván nem mindegyiket fogja észlelni, hanem valahányadikat, de meg tudom mondani. Csináltak ilyen számolásokat. Bevezetek rá speciális egységet, SNU, Solar Neutrino Unit, ilyen rövidítések vannak, ami, amit tudom én, hány kvadrillió neutrinóból egynek az észlelését jelenti. És akkor megmondták, hogy adott típusú folyamatokkal ezt hogy lehet észlelni. Hát milyen típusú folyamatok lehetnek ezek? A ilyen magfolyamatoknak a megfordítottja. Például jön a neutrino, neki megy a neutronnak, és csinál bele egy protont, meg egy elektront. Hát ez az előző folyamatnak a megfordítottja. Most nem is a neutron az nem magában van, hanem az benne ül egy atommagban. Különböző atommagokban más-más energiájú, más-más reakciókészségű neutronok vannak. Végig bogarázták a magfizikusok, hogy na vajon melyik atommagnak a neutronjai hajlandóak viszonylag nagy valószínűséggel megenni ezt az alig-alig megehető neutrinót. És akkor aztán mi történik? Ugye az atommag egyel odébb mozdul a periódusos rendszerbe. Az lenne jó, hogyha kémiailag jellegzetesen megkülönböztethető másik anyag alakulna ki belőle. Rájöttek erre, hogy a klór, ugye a halogének oszlopában van, és mellette az egyen jobbra ott meg a nemes gázok vannak. Hát a klór és a nemes gázok alaposan megkülönböztetők. Főleg, hogyha a klórt folyadék állapotba tesszük. Ez két okból is jó, mert egyrészt a nemes gáz az gáz, akkor a klór is gáz, akkor itt viszont, ha a folyékony állapotban van, akkor nem gáz. Másrészt a folyadék sokkal sűrűbb, tehát adott térfogatettségben több klóratomot tudok elhelyezni, hogyha folyadék. Folyadékként legjobb a széntetraklorid, ami ugye a mosónők, akik korán halnak, azok nagyon sokat használnak. Tehát vannak ilyen fehérítmény, szóval mosószerként használ széntetraklorid. Mit kell csinálni? Veszünk sok széntetraklorid, abból ott van sok ilyen szén, vagy klórmag, és néha létrejön egy-egy argonatom. amikor először épültek ilyen berendezések, vagy először csak a számolások voltak, vegyünk egy úszómedencét, töltsük meg széntetrakloriddal. Az ember elmegy a boltba, kérek hány millió hektoliter széntetrakloridot, mire lesz nem úszásra, stb. És akkor megtöltjük, hogy csillagászkodni akarok. Ja, és ez ugye a napot akarom vizsgálni, hát biztos hülyének nézték az illetőket. Na hát akkor megtöltjük, és akkor időnként keletkezik egy argonaton. Mégpedig az argonnak ez egy radioaktív izotópia. Tehát honnan, hogy fog szólni az atom? Hát úgy, hogy ő elbomlik radioaktívan. Azt kell csinálni, hogy ezt a nagy úszómedencényi széntetrakloridot szivattyúkkal mozgatják, és elmozgatják egy detektor előtt. Most ha szerencsénk van, akkor elnyelődött egy neutrino valahol a folyadékban, akkor azt a folyadékot mozgatja a szivattyú, és éppen amikor az így keletkezett argonatom elhalad a detektor előtt, éppen akkor elbomlik, és akkor a detektorom kattan egyet. A számítosság szerint hónaponként egyszer. Tessék ezt a fényképezési intenzitást elképzelni. Valamint azt, hogy hát melyik irányból jött az a neutrino, azt nem látom. Van egy argonatom, amit ide-oda szivattyúzgatok, és akkor időnként kattan egyet a berendezés. Szóval, hogy mondjam, ezt távcsőnek nevezni azért eléggé durva dolog lenne. De ez volt az első neutrino távcső, ami a kozmikus neutrinókat észlelte. Most szeretném elmondani dicsekvésképpen, hogy az egész természetesen Magyarországról indult. Marx György és Meinhard Nóra voltak, akik a 60-as években végig számolták azt, hogy egyáltalán lehetséges-e a Földön neutrinókat detektálni, és ha igen, akkor ezek honnan származnak? Hogy a napból, más csillagokból, szupernova robbanásból, a Föld belsejéből, a Földben is vannak olyan magbomlás folyamatok, amik neutrinókat küldenek ki, hogy ezeknek mi a relatív aránya, milyen berendezések kellenek ahhoz, hogy ezeket mérjék. Döbbenetes módon bejött, néhány éve sikerült először a Föld belsejéből érkező neutrinókat észlelni. Tehát ezt a 60-as években kiszámolták, és az nagyon kicsi folyamat volt, tehát hogy ezek a akkori berendezések még nem tudták. A mostani érzékenyebbek már tudják, és pár éve akkor mindenféle konferenciákon megemlékeztek erről, hogy ezt magyar tudósok megjósolták a 60-as években. Szóval most már azt is tudják detektálni. De mindesetre ez rettentően kezdetlegesnek tűnt. Aztán meg is építették ezeket a berendezéseket, és várták, hogy havonta kattanjon egyet. És nem kattant. Pontosabban a várt mennyiségnek körülbelül egy tizede volt az észlelt érték. Ez volt a napneutrinok rejtély, hogy hova fenébe lettek a napneutrinok. Hát még egyszer, nagyon jól felépített elméletünk van. Egyrészt tudjuk a magfizikát. A magfizikai folyamatok részleteit megvizsgáljuk földi laborba. Pont ez, amiről az egész sorozatunk szól. Ismerjük a részecskék földön detektált fizikáját. Bízunk benne, hogy az égen ugyanaz a fizika, mint a földön. Erről szólt az első adás. Tehát nincsenek más törvényei a neutrinoknak az égen, mint a földön. Ugyanúgy fognak viselkedni az atommagok, ugyanannak a reakciók. Tudjuk a napnak a bruttó energiatermelését, tudjuk, hogy ahhoz mennyi magfolyamat kell. Tudjuk, hogy abból mennyi neutrinok jön neki. Tudjuk, hogy azoknak hány százalékát tudjuk észlelni. És a csodában annak csak az egy tizedét észleljük. Valamivel baj van. Hát mivel lehet baj? A nappal, a detektorral, a neutrinóval, az elméleti fizikával, kormányok támogatásával, miért nem adnak még több széntetrakloridot, stb. Szóval mindenféle baj lehet. És akkor nekiálltak, és ez nagyipar volt, valamikor 80-as évek elején akkor hatalmas nagy számolások folytak, és akkor ilyen vastag cikkek jelentek meg, sok-sok pici számadattal. Hogy ennek a magfolyamatnak utána számoltak, akkor a széntetrakloridban való elnyelés valószínűségének, szóval minden apró részletnek, és annak alapján sikerült az eredetileg várt mennyiséget a felére redumálni. Na de még annak is még csak az egyötöde érkezett. Valami nem stimmel. Mivel lehet a baj? Most már akkor az elméletnek a részletei azok rendben vannak. Hát mindenféle ötlet felmerült. Az egyik, hogy a nappal van a baj. Például a nap nem működik. Tessék elképzelni a következőt. Mondjuk a nap belsejében mindenféle viharok dúlnak. Hát egy forró gáz, össze-vissza kavarok. Hát minek üljön a fenekén. Például ugye itt a nap belsejében van az a forró zóna, ahol a magfúziós folyamatok zajlanak, kicsit kíjebb, hidegebb hidrogén meg hélium van. Hidegebb, hát mondjuk nem 14 millió fokos, csak 13, vagy mondjuk 10 millió fokos. Hogyha jön egy ilyen nagy kavarás, akkor bezúdul oda, mint a hideg front, és lehűti, elfújja a tüzet a nap közepén. És akkor most nem mennek a magreakciók. Nem baj, a nap külsejében terjed tovább az előző fűtési idényben legyártott energia. Hogy 1 millió év van, mi kér a felszínre. Aztán utána onnan kisugárzódik. Tehát a kályha közepén elfújták a tüzet, de a samott téglában még terjed a hő, és kifele világ. Hát ha várunk 1 millió év múlva, akkor észrevesszük, hogy vacvac van, akkor már csökkenni fog a napnak a hőtermelése. Ó, hát bizonyára ez okozza a jégkorszakokat. Mióta fennállásom óta körülbelül 30 különböző okot hallottam már, hogy ez okozza a jégkorszakokat, és ha mindig az lenne, akkor jó, akkor nagyon hideg lenne. Mert erre is mondták, hogy biztos ezt csinálja. És viszont a neutrinók közvetlenül a közepiből jönnek, és akkor ott most nincsenek magfolyamatok, akkor most nem jönnek a neutrinók. Tehát a fényben az 1 millió évvel ezelőtti helyzetet látjuk, míg a neutrinók a mostanit mondják, és akkor 1 millió évvel később utódaink, he, majd jól fogtok fázni, hűtsetek be idejébe. Na ez volt az egyik ötlet. Aztán mondtak ilyesmit, hogy kijön a neutrinó, és elbomlik. Ketté bomlik, képzeljék el. Miért ne? Persze ilyesmi fizikai folyamatot nem láttunk még, de hát örültünk, hogy láttunk néhány neutrinót. Mert nagyon nehéz őket megcsípni. Most már tudjuk, hogy több fajta neutrinó van meg egyebek, és nagyon lassan lépésenként iciri-piciri kis mérési eredmények alapján sikerült összegyűjteni. Mindig amikor a neutrinó konferencián az ember nézegeti az adatokat, akkor nem arról van szó, hogy 100 millió plusz-minusz 2%, hanem 1 plusz-minusz 2 ilyen adatokat mérnek, hogy mértünk egyet, és akkor ekkora marha nagy a hiba határ, mert alig mértünk valamit. És akkor a jóslások, hogy ha még egy kicsit javítjuk a berendezést, akkor már 2 is lehet detektálni egy hét alatt. Szóval ezek csupa ilyen élén táncoló, éppen hogy technikailag kivitelezhető, vagy majd 10 év múlva kivitelezzük, ilyen jellegű mérések voltak, és mindig olyan számolások voltak a konferencián, hogy na hát akkor a következő 10 évben mit lehet célba venni, milyen neutrinó méréseket. Ez nagyon ilyen jellegű. A másik ehhez hasonló dolog a protonbomlás, arról is szoktam itt időnként beszélni, hogy a protonok nem stabilak, tehát 10-30 valahányadik a név alatt elbomlanak, ahhoz is marha nagy berendezések, nagyon pontos megfigyelés és sok idő, és még egyet se találtak, de hát akkor növeljük, akkor még kétszer akkor a berendezés, és kétszer annyi idő meg. Ilyenek kellenek. Csupa ilyesmik. Egy-egy ilyen konferencia végén az ember egészen depressziós lesz. No, hát akkor ez volt egy ötlet, hát nem is nem észleltük, nem baj, hát akkor majd észleljük. Fölmerült egy egészen más jellegű ötlet, szintén Budapesten, ki is számolták a részleteket. Na ez, amiről beszél, nem olyan, mert az előadás címében van, hogy oldódik-e a vas a napban. Lehet, hogy nem a nappal van a bajunk, hanem a nap modellel. Az történhet, hogy rosszul számoltuk ki a napon belül a hőmérséklet eloszlást. És ezért a nap közepén nem akkora a hőmérséklet, mint amit számoltuk, hanem valamivel kisebb. Képzeljük el például, hogy ha nem az történik, hogy mondjuk így vág le a hőmérséklet görbe, hanem kicsit laposabban indul, alacsonyabb hőmérsékleten, de egy nagyobb tartomány. És tényleg valahogy így megy. Akkor az összenergia termelés ugyanaz, csak kisebb hőmérséklete. Az erdőtűz termel annyit energiát, mint egy ilyen kicsi rakétahajtómű, csak hát kicsit szétosztottabban termeli kisebb hőmérsékleten. Valami így módon. Mi múlik ennek a görbének a meredeksége? A nap anyagának a hővezető képességén. Mi múlik a hővezető képesség? Hát azon a sok apró kis szeméten, amit beleszórtak a szupernovák, amit ránk hagytak a századok, vagy a százmilliárdok. Mit kell csinálni? Pontosan ki kell számítani azt, hogy osztuk el az anyag. És az volt az ötlet, hogy esetleg speciál pont a vas, az nem oldódik a napnak az anyagában. Nem tudom, ki mennyire találkozott ilyesmikkel, hogy a fémeknek a fázis diagramja, van, akinek ezt tanítják, és akkor nagyokat, látom már, bologatott. Szóval a vasnak nagyon bonyolult fázis diagramja, összetétel, a vasat ötvözik egy kis szénnel, ilyen típusú kristályosodás, olyan kristályosodás, nagy nyomáson, kis hőmérséklet, és mindenféle bonyodalmakat le lehet rajzolgatni. Szóval sokféleképpen tudnak az anyagok egymással elegyedni, van úgy, hogy atomonként elkeverednek, van úgy, hogy az egyfajták összegyűlnek egy kupacba, van az, hogy bizonyos arányban összekeverednek, és így kristályosodnak, a másik részben meg másfajta kristályok, és az egész anyag ezen kristályoknak a keveréke. Szóval vannak, akik ehhez nagyon értenek az ilyesmikhez. Részben metallurgusok, tehát mindenféle kohászok és ötvöző anyagokkal dolgozó emberek, részben pedig vegyészek, akik ennek az elméletét ki tudják számolni. Mindig azt állítják, hogy azokból a bizonyos termodinamikai potenciálokból, amiket itt az előadásban emlegettem, azokból ők le tudják vezetni ezeket a fázis diagramokat. És akkor volt ennek egy-két szakember, értem, akik alkalmazták ezt az elméletet ilyen speciális anyagra, tehát nem fémben oldunk fémet, hanem plazmában oldunk fémet. Vegyük tehát a nap plazma anyagát, és nézzük meg azt, hogy egy vas ion, az vajon jól érzi-e magát ebben egymagában, tehát oldódik-e, mert ugye mit jelent az, hogy oldódik, hogy a vas ion magában van és körbe van véve hidrogénnel, tehát hidrogénplazmával. Mit jelent, hogyha nem oldódik, hogy a vas ion nem szereti ezt a környezetet, inkább a maga fajtához vonzódik, és a sok vas ion összetalálkozik, és mit alkot egy vas cseppet. És mi történik, hogyha összeáll ilyen vas cseppé, hova megy? Hát az nehéz. Lecsöppen hova? Nap közepébe. Nap közepén van egy vasrög. Honnan származott a vas? Ugye az nem maga a napgyártja, nem a ottani magfúziók hozzák létre, hanem a régi szupernovából, tehát amiben a naprendszer felhője keletkezett, abban a szupernovában volt vas, meg egyéb ilyen valamik, de hogyha az a nap anyagának idegen testként, ahhoz képest idegen testként viselkedik, akkor kicsapódik, és a nap belsejében vas eső esik. Tessék elképzelni ezt. Tehát ilyen vascseppek csöpögnek le középre, és a nap anyaga tisztább, mint gondolnánk, tehát más lesz az átlátszósága. Újból kell számolni a napmodellt, nem olyan meredeken mennek a görbék, mint. Ha szerencsénk van, akkor ki tudjuk hozni azt, hogy a nap belsejében nem akkora hőmérséket, mint gondoljuk, nem annyi magreakció megy másodpercenként, de egy nagyobb tartományban, akkor összességében mégis megvan a termelés, de mégsem hoz annyi olyan energiájú neutrinót. Lehet érezni. Bonyolult hosszú számogatás, zseniális ötlettel meg is csinálták, nem túlságosan jött ki belőle semmi, hogy most akkor igen vagy nem, de nem fejezték be a számolgatást végül is, mert a finomabb részletekhez sokkal több részben elméleti számolás kellett volna, részben meg nem ártott volna a kísérleteket is végezni, hogy most akkor tényleg fogjunk forró plazmát és tegyünk bele vasat. Hát hol van ilyen forró plazma? A tokamakban, ahol fúziós plazmával kísérleteznek, azok meg nem hajlandók odaadni, hogy csöpögtessünk bele egy kis vasat, és hadd tegyük már tönkre, hogy amit ők elértek hőmérsékletet, azon hadd csökkentsünk egy kicsit némi vas csöpögtetéssel. Szóval ez nem jutott el odáig, hogy egy nagyon részletesen és kidolgozott és kísérleték és ellenőrzött elmélet legyen, csak azért szerettem benne bemutatni, hogy miféle egészen vad ötletek jutnak az embernek eszébe, amikor megpróbál egy ilyen megmagyarázni, hogy Jézus Martyrnek jutott eszébe természetesen. Na és akkor mi várható egy ilyen esetben? Az egészet még bonyolítja a következőit. Most még nem volt arról szó, hogy nem csak abban a folyamatban keletkeznek neutrinok, amiket mutattam. Ugye ezek a magfolyamatok, hozz egy kicsit vissza, ott voltak följebb azok a deuteronok, meg egyebek. Még följebb. Tehát itt voltak ezek a folyamatok. Első lépésként minden esetre két protonból, protonnak a gyenge kölcsönhatásra átalakulásával keletkezik egy deuteron, ezok aztán ott alakulgatnak tovább. Ez a fő lépés sorozat, mint héliumciklus. De mellékesen előfordulhat, hogy még ezek itt tovább alakulnak, a hélium magba még beleütközik proton, vagy még egy ilyen deuteron, meg egyebek, és akkor néhány kicsit nehezebb atommag is létrejön. Bórnak meg a berilliumnak a különböző izotópjai. Az egész folyamat a berillium 8-asnál leáll, annál tovább nem megy, mert a berillium 8-as nem létezik. Magfizikai okból az az atommag egyszerűen instabil, ha létrejön, azonnal szétesik. Amúgy eredetileg Gamow azért találta ki az ősrobbanás elméletét, mert úgy gondolta, hogy az ősrobbanásnál, amikor még elég sűrű és forró volt az anyag, akkor keletkeztek ilyen folyamatokban az összes atommagok. A vas, meg az arany, meg minden. Kezdetben volt a hidrogén, jó meleg, forró volt az anyag, nagyobb után néhány perccel, akkor gyorsan legyártódott az egész periódusos rendszer, aztán szétszorodott, és később abból lett a világ. Kiderült, hogy nem, ez a folyamat megindult, az első néhány atommagot legyártotta, de a berilliumnál megakadt, tehát a nagybum az csak könnyű atommagokat gyártott, és később a csillagok jutottak tovább a nehezebb atommagokkal, hogy lépték túl ezt a berilliumos játékot, arról majd legközelebb lesz szó. Na mindesetre azért van néhány nehezebb atommag. És a nehezebb atommagokkal további bonyolult ciklusok történnek. Ugye vannak ilyen, mint a 7-8 részecskéből álló atommagok, akkor az is elnyel még egy protont, akkor szétesik, és lesz belőle hélium, és megint kisugárzódik ez meg az, neutrinok. Tehát vannak olyan mellékciklusok, amik szintén végül hidrogénből héliumot gyártanak, csak kacskaringosabb úton. És abban is valahol mindenképpen kell lenni egy olyan lépésnek, amikor egy proton elbomlik neutronná, pozitronná, és lesz belőle egy neutrinó. Csak azoknak a neutrinónak más az energiája. És mit ad Isten egy ilyen bór atommagon keresztül zajló folyamatnál? A neutrinónak nagyobb az energiája, mint ennek az alapfolyamatnak, ami itt volt. Jó? Na most azok a reakciók, amikkel a Földön észlelni akarjuk a neutrinókat, azok energiafüggőek. Tehát ahhoz, hogy az a klór atommag elnyelje a neutrinót, és átalakuljon argonatommal, és akkor a szintetetroklóridos detektorokkal észlelni lehessen, ahhoz az kell, hogy a neutrinónak bizonyos energiáját meg kell haladni. Ez a neutrinó, ami a alapmagfúziós folyamatban keletkezik, az nem elég energiadús ehhez. A mellék folyamatban, a bóros folyamatban, ami néhány ezreléke az összfolyamatnak, abban keletkező neutrinó elég energiás, elég nagy energia, azt már észlelni tudjuk. Hát akkor nyilván úgy csinálták ezt, hogy kiszámolták, hogy mennyi a napnak az összenergiatermelése, akkor összesen mennyi mag folyamatnak kell menni. Annak tudjuk, hogy adott hőmérsékleten, adott nyomáson, az, mondtam én, 2000-eléke az a bóros folyamat, és akkor az összneutrinónak 2000-eléke az elegendően nagy energiájú neutrinó, és annak a valahányat részét fogjuk észlelni a Földön. Tehát amit korábban mondtam, az ennyivel el van bonyolítva. Jó, hát ez az, amit nem észleltünk. És akkor fölmerült az az ötlet, hogy azon múlik a dolog, hogy az, hogy hány százaléka, hány ezreléke a bóros folyamata nem bórosnak, az azon múlik, hogy milyen a hőmérséklet meg a nyomás a nap belsejében. Ha egy kicsit megváltoztatjuk a nap belsejében a paramétereket, akkor a fő folyamat az nagyjából ugyanúgy megy, ugyanannyi energiát ad, de a mellék folyamat gyengébb, és mi pont a mellék folyamatot észleltük, hát akkor abból kevesebb lesz. Tehát ezek a számítások, amik, hogyha pontosan elvégezzük őket, akkor a napnak egy új modelljét adják, azok esetleg azt mondják, hogy rendben van, majdnem olyan egy kicsit, mit tudom én, egy 10%-a kisebb a nap középének a hőmérséklete, de a 10% csökkenés az például a mellék folyamatnak a tizedére csökkenését adja. A fő folyamat ugyanannyi, megvan az összenergia, de a mellék folyamat gyenge. Hát ez volt ennek a számolásnak a alapgondolata. Következő ötlet az volt, hogy hát akkor mérjük meg direktbe ezt a fő folyamatot. De ahhoz másfajta anyag kell. A magfizikusok megint elővették a táblázataikat, és megnézték, hogy melyik az az atommag, ami a kisebb energiájú neutrinót is hajlandó elnyelni. Azt találták, hogy a gallium. A gallium az, neki tudja, hogy olyan anyag, ami viszonylag ritka, rézkőzeteknek a melléktermékeként gyártják, néhány kilót gyártanak évente a Földön. És hát nem nagyon van rá szükség, félvezetők szennyezésére használják. Tehát beleszólnak minden tranzisztorba 3 atomot belőle, és akkor körülbelül ennél kicsit többet, de nem túl sokat. Ide viszont sok kellett volna. És akkor a részecske fizikusok a következő ajánlattal fordultak a 70-es években, a 70-es évek végén, 80-es évek elején a fémgyártókhoz. Kedves galliumgyártók, adjátok kölcsön a földi néhány évi gallium termését nekünk. Becsszóra visszaadjuk, legfeljebb néhány atom fog belőle hiányozni. És tényleg egészen döbbenetes módon ezt meg tudták csinálni. Összegyűjtötték a Földön található összes galliumot, amit eddig gyártottak, stb. És még nem szórták bele tranzisztorokba, és akkor abból csináltak detektorokat, és azzal végeztek néhány évig méréseket. És miután végbe ment egy pár reakció benne, hát akkor néhány galliumatom átalakult. Aztán többit visszadták, és aztán használják azóta a fémgyártók. Bár minden ilyen flottul menne, ahogy Woody Allen mondta. Na hát az derült ki, ez volt a nevezetes Gallex, tehát gallium experiment, gallium kísérlet, ami közvetlenül a napnak a fő folyamatát mérte, hogy akkor most már nincs kecmesz, nincs mellékreakció, nincs hőmérsékleti doma, mondd meg, hogy jön-e annyi neutrinó. Nem jött. Tehát kiderült, hogy kb. 30%-a jön a napból annak a neutrinónak, aminek kéne lenni. Tehát tényleg hiányzik valami. Akkor megint elő kell venni a modelleket. Az most már nem játszik szerepet, hogy a mellékreakciók arányát kell eltolnunk, ezért nem is kellett tovább számolgatni, hogy oldódik-e a vas a napba, hanem az egyéb ilyen dolgok, hogy vagy nem működik a nap, vagy valami baj van a neutrinóval, vagy pedig valamit marhára nem értünk. És akkor előbukkant az az ötlet, ami korábban is már régóta megvolt. Bruno Pontecorvo találta ki még valamikor, jóval korábban, a 60-as években már felvetette ezt az ötletet, a kísérleti ellenőrzés legkisebb reménye nélkül. Pontecorvo különben nagyon érdekes, hogy egy olasz, aki a Szovjetunióba emigrált, és ott lett a Dubnai Kutatóintézetnek a vezetője. Szóval furcsa ember volt, de amúgy tényleg nagy tudós, és ő okoskodta ki ezt, hogy mit tud csinálni a neutrinó. neutrino oszcillálni tud. Mi az, hogy oszcillálni tud? Átalakul egy másik részecskébe, aztán meg visszaalakul. Van itt valami rajz erről. Így kell elképzelni, hogy a neutrino elindul a napból, aztán egyszer csak átalakul egy másik fajta részecskévé, és akkor itt a detektorom vizsgálja, akkor már nem ugyanaz. Mi a különbség az előzőhöz képest, hogy elbomlik? Hogy ez vissza is alakul. Tehát, hogy elég sokáig csinálom, oda alakul, meg vissza alakul. Persze nem úgy kell elképzelni, hogy megy, és akkor hirtelen átbucskázik a fején, és most már másik részecske. Inkább a következő módon lehet elképzelni. Képzeljünk el egy ilyen botot, amit így forgatunk, miközben megyünk, akkor így forog. És amit észlelni tudunk, az ennek a jobbra, tehát a földre vetett árnyéka. Oké? Amikor forgatom, akkor mit látok? Földre vetett árnyéka színuszosan fog változni. Hol hosszabb, hol rövidebb. És én azt észlelem, hogy milyen hosszú az a vetület. Azt látom csak. Igazából nem történik semmi, ez így forog. Ekkor is ugyanolyan hosszú marad, csak éppen nem abba az irányba mutat. A detektorom csak erre a vetületre érzékeny. A falra eső vetületet azt nem vesz észre, mert arra nincs detektorom. Igazából megvan az objektum, csak átfordul a függőlegesen állóból a vízszintesen. Nem hirtelen, tehát az a rajz az azt mondhatná, hogy egyszerűen volt, folytonosan változik a kettőnek a keveréke. Matematikailag ez tényleg jó modell, csak ez kvantummechanika kell, hogy ezt pontosan le tudjuk írni. Tehát ilyen átfordulások. Ez szerint akkor az, hogy most mennyi részecskét fogok észlelni, az így fog változni. Ilyen színuszgörbe szerint fog változni, és ha elég ügyesek vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy a legkisebb meg a legnagyobbnak az aránya, az mit tudom én, 100-szoros is lehet. Tehát amikor éppen ott vagyunk, amikor a legjobban kinyúlt erre felé, akkor észlelem az összeset, amikor így van, akkor picili kis részét fogom észlelni. Na most mi az, hogy átalakul egy másik részecskében meg vissza? Erre megint van egy történetem, talán már meséltem. Tessék elképzelni, hogy a marslakóknak a fizikáját. Marslakók más sorrendbe fedezik fel azokat a fizikai törvényeket. Úgy nyilván ugyanazt a valóságot észlelik, mint mi, csak más sorrendbe jöttek rá a törvényekre. Például a marslakók előbb fedezték fel az elektront, mint a mágneses teret. Valahogy nem volt szükségük navigációra a tengereken. Nem ismerték a mágnest. Viszont katócsugárcsövet nyilván csináltak, és akkor rájöttek, hogy ott röpködnek valamilyen részecskék, mégpedig kétféle van belőlük, az egyiket nevezzük felektronnak, a másikat meg elektronnak. Mi úgy mondanánk, hogy egy elektron fölfelé álló spinnel, meg lefelé álló spinnel. Azt a két különböző részecskének nevezik. Megmérték, jó közelítéssel egyforma tömegük, egyforma töltésük. Nagyon sok mindenben egyformán viselkednek, de van, amiben kicsit másképp. Hatalmas viták folytak marslakók között, hogy vajon az tényleg egyforma tömeg, vagy csak egy 1% pontossággal egyforma, és akkor kísérleteket terveztek, hogy eldöntsék, hogy egyforma tömeg. 60-es Lorán megmérte 9-es pontossággal, hogy egyforma a tömegük, meg ilyenek, meg töltésük. És akkor ezek után az egyik marslakó a következőt mondja. Elvégeztem a következő érdekes kísérletet. Savval töltött papírhoz tettem két fémdarabot, és összekötöttem egy hosszú fémruddal, és emellé tettem a felektronja lábomat, és azt érzettem, hogy a felektronok egy része elektronná alakult át. Mi úgy mondanánk, hogy csinált egy áramkört, és az áramkörnek a mágneses hatására a spin átbillent, és a fölfelé álló spinű elektronból lefelé álló spinű elektron lett. Mi így mondanánk. Ő meg azt mondta, hogy az egyik fajta részecské átalakult másik fajta részecskére. Ilyen varázslatos, ilyen Harry Potter-szerű dolog, hogy egy drót, meg egy kis savas papír, meg ilyesmi, és ennek a hatására ez történt. Azt nem is tudja, hogy ott mágneses tér is van körülötte, meg ilyesmi. Azt már nem ismernénk mondani, az már a sötét mágia. Jó, tehát akkor ilyen érdekes dolog van, hogy egyik részecské átalakult a másiká. Mi azt mondjuk, hogy az ugyanannak az objektumnak két különböző állapota, hogy így áll a spinnye meg úgy, ő meg azt mondja, hogy ez két különböző objektum. Ez tisztán konvenció. Most én ezt tessék megérezni, hogy a kvantum térelméleten, a részecske fizikán belül az, hogy mit nevezünk egy objektum különböző állapotainak, vagy két különböző objektumnak, az nyelvi kérdés. Az a bölcsészekre tartozik. Fizika meg egy. Szóval, ott ilyen dolog nincs, hogy részecske. Éppen ma délelőtt próbáltam ugyanezt matekkal elmagyarázni egy csomó fizikusnak, ők is csúnyán néztek. Jó, tehát, hogy részecske nincs. az, hogy az egyik fajta neutrino, meg a másik fajta neutrino, az valami absztrakt objektumnak a különböző állapotai. És ezek valami olyan viszonyban vannak, mint amikor forgatom itt ezt a pálcát, az így álló pálca, meg az úgy álló pálca. Ha a detektorom az egyikre érzékeny, hát akkor Istenem, akkor azt fogom észlelni, hogy kevesebb érkezett. Hát akkor az történt, hogy egy részük átalakult. Na most pillanatnyilag három fajta neutrinót ismerünk, azt már nehezenben tudom mondani, hogy nem két vetülete van, hanem három különböző, tehát ami így csinál, de úgy is el lehetne képzelni. És akkor mondjuk ez az ötlet, hogy egy ilyen tau neutrino nevű valami bealakul át. Amikor Ponte Carlo ezt felvetette, akkor utána számolgattak, és kiderült, hogy ez csak akkor lehetséges, hogyha a háromféle neutrino közül legalább az egyiknek nem nulla a tömege. Akkoriban még úgy gondolták, hogy mindegyiknek nulla a tömege. Talán hallottak arról, én már itt többször meséltem azt is, hogy 75-ben Marzsőzs és Szalai Sándor kiszámolták kozmológia alapon, hogy a neutrinónak nem nulla a tömege. Aztán ezt később megmérték Leningrádban, az amerikaiaknak meg nem sikerült megmérni, és akkor sokáig vitatkoztak, most egy pár éve kiderült, hogy tényleg van tömege a neutrinónak. Na, hogy lehet ezt észlelni egy ilyet? Hát közelebb kell menni a naphoz, és ott elvégezni a mérést, vagy egy kicsit távolabb. A Föld ezt nekünk, hál' Istennek, megteszi, mert ellipszis pályán kering. Csak az a baj, hogy nem tudom, hogy mennyi ez a távolság. Hogy mennyivel kell közelebb menni, elég egy kilométerrel? Vagy 100 millió kilométerrel kell közelebb menni? Tehát mekkora az a hosszúság? Az függ a részecske fizikai paraméterektől, pont amiket nem tudok. És egyesek felvetették azt az ötletet, ami teljesen őrületnek hangzik, de logikus. Fog az ember egy olyan üstököst, mint ami most éppen itt van. Ha jól megnéztük, a Heaven's Abode-ban az ember megnézi ennek az üstökösnek a pályadatait, akkor kiderül, hogy a naptávolság, a legnagyobb naptávolság az 5 fényév. Valószínűleg az utolsó tizedesek nem egészen stimmelnek, meg itt a bolygók megperturbálták, de az is lehet, hogy éppen olyan perturbált pályára kerül, amivel elmegy parabolikus pályán. De én azt is olvastam, hogy 45 ezer éves periódusra állt, akkor lehet, hogy nem pontosan írták le azokat az adatokat. Mindenesetre jó marha messzire elmennek az üstökösök. Hát tegyünk egy üstökösre egy ilyen detektort. Az üstökös az hol közelebb van a naptól, hol messzebb van, és akkor egy ilyen görbét fog észlelni. Még fizikálja a neutrinókat, hol többet lát, hol kevesebbet, hogy megy távolabb, és akkor ki tudjuk mérni a hullámhozt. Most tessék elképzelni ezt a hatalmas széntetrakloridos tartályt, ami úszómedencényi, ezt fölpakolni az üstökösre. Szóval plusz a detektort, plusz a fizikusokat, plusz a titkárnőket, meg eltartaná egy darabig, de még hogyha automatikusan csináljuk, akkor is. Ezt a mérést nem végezték el. Viszont megcsinálták a másik típusú kísérletet, azt mondták, hogy hát vegyük egy másik neutrino forrást, ne a napot, hanem például egy atomreaktort. És egy atomreaktortól, akkor most mondjuk egy teherautóval menjünk különböző távolságra, vigyük a detektort, tehát az már valamivel egyszerű, vagy egyszerűen építsünk különböző detektorokat a reaktortól különböző távolságba. És akkor mérjük meg, és akkor megint kell egy ilyen hullámzást kapni. Tehát igazából az elméletből az jön, hogy bizonyos időnként fordul át, majdnem fénysebessége megy, azt át lehet számítani akkor hosszúság, hogy mekkora hosszúságonként. Ha szerencsénk van, akkor a távolság az akkora, Földön így mérhető, tehát hogyha mit tudom, 200 kilométerre már csak a 20%-át észlelem, 600 kilométerre meg már megint a 80%-át, mert a színuszgörbének a következő részére kerülök. Ezt várták. Hát részben ezt megcsinálták. Mondjuk ennyit. A többit nem. Tehát építettek egy detektort az atomreaktortól bizonyos távolságban, néhány várossal odébb, és ott megnézték, hogy érkezik-e onnan neutrinosugárzás. Miért jobb ez a nap neutrinos kísérletnél? Mert a napnál én nem tudom az inputot. Ott van ez a csatorna, hogy a nap beküldi a neutrinókat, én meg a másik végén nézem, és az a kérdés, hogy történt-e közben valami. Vannak elképzeléseim arról, hogy a nap mennyit küldött be, de nem tudom pontosan. Épp azt akarom kiszámítani, mi volt a csatorna bejáratánál. Ha viszont az atomreaktornál megmérem a neutrinókat, meg a csatorna másik végén, akkor el tudom dönteni, hogy közben történt valami, és tényleg ez történt, vagy közben a neutrinóknak egy része eltűnt. Hogy tűnt el? Hát ez a mechanizmus lehetett, hogy átfordult másik részecskévé. Most igazából ez akkor lesz teljesen meggyőző mérés, hogyha építek egy másik detektort, ami az ábrán zöldnek jelzett részecskékre érzékeny, és azt is oda viszem, és akkor megnézem, hogy a kétféle részecskének az észlelt értékének az összege az megadja azt, ami eredetileg indult. Stimmel? Ha az meg lesz, akkor stimmel. Ezt nem csinálták meg, de mindesetre ezt elfogadták, ezt a földi kísérletet a bemenetnél meg a kimenetnél is tudjuk, hogy mennyi a neutrino fluxus, és tudjuk, hogy csökkent. Elfogadták ennek a bizonyítékaként, hogy lecsökkent a neutrinoknak a száma, tehát a neutrinok osztinálnak átalakultak. Ez az egész ez megint arra példa, hogy ezeket a földi laboratóriumi magfizikai kísérletekben felfedezett részecskéket, ezekkel kapcsolatos modelleket alkalmazták kozmikus jelenségre, mégpedig egy nagyon fontos kozmikus jelenségre, mint a napnak a energiatermelése. Ellentmondásba ütköztünk. Az ember felvet mindenféle többi kevésbé realisztikus, részben csillagászati, részben fizikai modelleket. Közben persze el kellett végezni azt az ellenőrzést, ugye azt mondtam, hogy a hosszú ideig csak az történt, hogy utána számoltak minden apró részletnek, és az utolsó tizedesig minden számítást ellenőriztek, mert hát ha egyszerűen technika hibás számítások, vagy hibás mérési eredményeknek eredménye volt az, hogy nem kaptuk meg a dolgot, miután ez megvolt, és tényleges a hiány, akkor kell megmagyarázni, és akkor végül a csillagászati mérést a földi méréssel összehangban hozva 2002-2005 között végül sikerült igazolni a neutrino oszcillációt. Na most azóta még további mérések is történtek, tehát például lehet neutrino teleszkópot is építeni, hogy ez már igazi távcső legyen, tehát legyen irány. Például, hogyha beküldünk egy neutrinót, és most nem magreakció történik, hanem egyszerűen kiüt egy elektront, az elektron elkezd száguldani, hogyha olyan anyagba tesszük azt, ahol az elektron az ottani fénysebességnél gyorsabban megy, akkor Cserenkov sugárzás bocsát ki. Tehát a vákumbeli fénysebességnél nyilván nem tud semmi se gyorsabban menni, de mondjuk a vízbeli vagy az olajbeli fénysebességnél tud gyorsabban menni az elektron, és akkor meghatározott szögben bocsát ki sugárzást, ezt lehet észlelni. Körbe rakom az egészet fotodetektorokkal, és akkor meg tudom mérni, hogy merre jött ki a sugárzás, és abban meg tudom mondani, hogy melyik pontból és milyen irányba lőtte ki az elektron, tehát honnan jött a neutrinon, ezt is ebből ki tudom számítani. Ez az egyik mérés, ezt azóta elvégezték, ezt már mindjárt mutatom. De a következő ötlet pedig az, hogy vizsgáljuk azt, hogy a Föld mennyire nyeri el a neutrinókat. Jönnek a neutrinok a napból, és itt van a detektor. Most a Föld forog. És éjjel is, meg nappal is vizsgálok. Hát a föld testén átmenő neutrinók egy része elnyerődik, nagyon kicsi. Mit vár az ember? Megint egy ilyen színuszos hullámzást, hogy nappal és éjjel kicsit más lesz a neutrinoknak a száma. Nagyon picit, tehát a föld nagyon átlátszó, de azért egy kicsit elnyel belőle. Mit kell csinálni? Sokáig végezni. A mérések azok olyanok, hogy így szórnak. Tehát az ember ilyen össze-vissza, azt akartam megmutatni, és a számítógépen, de sajnos az nincs itt az ábra. Tehát ilyen össze-vissza szórtatotok. Mit kell tenni? Aki tanult jelfeldolgozást, azt tudja, hogy meg kell keresni benne a 24 órás periódusú komponenst. Tehát össze-vissza zajból kikeresi az ember a 24 órást, és megtalálták. Mégpedig, most én tényleg nem tudom, hogy melyik a sziderikus és melyik a szinodikus, ti vagytok a csillagászok, tehát hogy amikor a Föld körbefordul, akkor az egyik időpont az, hogy mikor áll ugyanaz alatt a csillag alatt, és közben a nap odébb ment az égen, és hogy mikor látom ugyanott a napot. Kettő között 4 perc különbség van. És kiderült, hogy ez a periódus idő, ez pont a napnak, a Föld körüli mozgásának a periódusával egyezik meg. Tehát az a pici kis oszcilláció, amit észleltek ebben a neutrino észlelésben, az pont a nap mozgásával áll összhangban. Tehát valóban azt az effektust vették észre, hogy a Föld teste valamennyi pici százalékot kitakar a neutrinokból. Miután ezeket megcsinálták, ezeket a méréseket, akkor később volt még egy nagyon nevezetes mérés, azt mindenki tudja, amikor 87. február 23-án mínusz 170 ezer év robbant a Magellán felhőbeli szupernova, és akkor hirtelen a Földön sokfele voltak ilyen különböző neutrinodetektorok, egyszerre mindegyik észlelt sok neutrinót. Ugye, addig néha naponta egyet-kettőt észleltek, ott meg pár perc alatt bejött 15. Sajnos a legérzékenyebb detektorok éppen ki voltak kapcsolva, nem szólt előre a szupernova, hogy most fogok robbanni, és éppen tatarozták a detektorokat, de azért jó néhány be volt kapcsolva, és akkor ezeknek az egyeztetett mérésével szintén ki lehetett okoskodni azt, hogy milyen irányba jött, és valóban abból az irányból, a szupernova irányába. Amikor aztán ezeket a földi méréseket kicsit később még finomabban elemezték, abból derült ki, hogy azon kívül, hogy van egy ilyen periodizitás, de vannak még olyanok is, amiket nem lehet napneutrinokkal megmagyarázni, no, azok jönnek a Föld belsejéből, a Föld belsejében lezajló folyamatokkal. Ezt a Cserenkovas mérést ezt viszont érdemes egy kicsit megvizsgálgatni, hogy kell ezt ellenőrizni. Magát a Földet is érdemes detektornak használni, hogy a Föld az detektorként működik, például meteor detektorként, ugye a Hold az még jobb, ott látszanak ezek a meteor nyomok, és sokáig, mert nem most el az erúzió. A Föld légköre is működik például részecske detektorként, hogyha nagy energia kozmikus részecskék becsapódnak a Holdra, akkor azt nem veszem észre, mert egy helyen történik valami. De hogyha a Föld légkörébe beérkezik egy kozmikus részecske, akkor itt a légkör magas részén magreakciókat hajt, vagy hoz létre, az elágazó, szétszaladó részecskék újabb magreakciókat váltanak ki, és akkor egy ilyen szétterjedő, kiterjedt légi zápor jön létre, és lenne a Földön több négyzetkilométeres területre jön szét, annak az egybeérkező elemi részecskének az energia. Ezek marha nagy energiák, sokkal nagyobbak, mint amit a mostani részecskegyorsítók el tudnak érni. Ma is vitatkoznak azon, hogy miféle kozmikus folyamatok hozzák ezeket létre, és ezért azt kell csinálni, hogy a Földön több négyzetkilométeres területen leteszünk detektorokat. És ha egyszerre szólnak, akkor most jön föntre egy ilyen régi zápor, össze kell adni az energiákat, és megvan az, hogy mi volt. Ilyenek vannak, bizonyos sivatagos területen vannak ilyenek telepítve, és legalább kihasználjuk azt a területet. Szóval a Föld az tud detektorként viselkedni, és a legjobb pedig ez, amit itt most elmondtam, hogy a neutrinok, elektronokat löknek ki, és a Cserenkovot kell észlelni. Hát hol lehet ilyesmit észlelni? A víz azért jó, mert a víz az egymagában lesz maga az anyag, amiben ott vannak azok az atomok, amiből ki lehet lőni az elektronokat. Ugyanakkor ő a Cserenkov sugárzásnak a létrehozója, tehát a vízben szaladó elektron, viszont a víz átlátszó, és a Cserenkov sugárzás átmehet, és akkor észlelni lehet. Mit kell csinálni? Keressünk egy olyan helyet, ahol viszonylag közel a parthoz, jó mély a tenger, és lógassunk le oda bójákról detektorokat. Hamar rájöttek a fizikusok arra, hogy ez Hawaii-ban van. Elmentek Hawaii-ba először. Ez itt Hawaii, ezek itt a fizikusok. Bemutatkoztak egymásnak, láttam a filmet, ahol a hula-hoppas lányokkal táncoltak, stb. Aztán kivitték őket hajóval, ezek itt a fizikusok, ez itt a tenger. Jó, bemutatkoztak megint csak. Itt már a parton néhány kilométerre, 5 kilométer mély a tenger. Hát akkor következő évben megint összegyűltek, megint táncoltak egy kicsit, addigra elkészítették az első ilyen detektort. Ami tehát a Cserenkov sugárzás fogja észlelni a víz alatt, ez ilyen hosszú torpedószerű valami, amit egy bolyáról le kell engedni mélyre. Leengedték, elszakadt, elveszett. Következő évben megint jöttek, akkor már leengedték, és akkor azt tervezték, hogy egy ilyen négyzetkilométeres területre elhelyeznek mondjuk 100 méterenként, tehát egy 10x10 bóját, és mindegyiken lógatnak le, mondjuk 4 kilométertől 5 kilométerig, itt jó mélyen, ilyen bójákat, szintén függőlegesen 100 kilométer, tehát hogy kockát kiraknak a bójákból. Miért kell mélyre tenni? Mert az egyéb részecskéket, amik érkeznek az űrből, azt akkor a víz elnyeri. Tehát ez a víz egyben szigetelőként is szolgál, maga a detektoranyag, plusz maga okozza a Cserenkov sugárzást, plusz átengedés elviszi a detektorokhoz. Hogyha szalad a részecske, és itt is szól, meg ott is szól, meg ott is szól, akkor még az irányát is meg lehet állapítani. Tehát ez valóban teleszkóp lehet. Jó, leengedték az elsőt, és oltári erős jel volt. Az derült ki, hogy a Hawaii tengerekben élnek olyan tengeri lények, amik pont azon a hullámhosszon fluoreszkálnak, vagy mit csinálnak, foszforeszkálnak, és teljesen elnyomták az észlelhető jelet. Hát pech. Azóta nem lehet Hawaii-ra járni konferenciát, nem baj, azóta épültek ott nagy távcsövek, azért lehet oda járni. Viszont ugyanakkor rájöttek arra, hogy van a Földön egy másik hely, ami mély, azért nem 5 kilométer, de 1400 vagy 1700 mennyi, az a Bajkál-tó. És a Bajkál-tónak a felszínét jó vastag jég fedi, úgyhogy még májusban is lehet rajta menni teherautóval, akkor még nem olvadt el. Ki kell vinni a detektorokat, lukat fúrni a jégbe, és leereszteni így jó mélyre. Aztán, ha elolvad, akkor lóg a bolyán, de amúgy ott megtölti. Az egészet a Bajkátóban garantáltan nem élnek fluoreszkáló lények, erről a KGB gondoskodott. Jó, tehát ott nincs ilyen probléma. Persze megfelelő hidegálló és megfelelő kicsinyike elektronika kell. Erről meg magyar fizikusok gondoskodtak, akik a 80-as években már tudtak nyugatra járni, és onnan zsebben elektronikát hozni, és utána kimenni a Bajkátóhoz, és beszerelni, és megtervezni az elektronikát. Néhány tanítványom is ilyesmivel foglalkozott, és ezt nagyon jól megcsinálták. Na azóta ott működik ez a berendezés, és ez is észleli a kozmikus neutrinokat, hogy a kevésbé romantikus hely, mint Hawaii, és sokkal hidegebben, viszont legalább működik. És a Bajkátónak a tiszta vizében tényleg megtörténik ez a Cserenkov-sugár. Na és akkor most már csak ilyen ötletek vannak hátra, amiket tervezgetnek, hogy például egy ilyen mesterséges neutrino forrást hozunk létre, például reaktort, vagy valami részecske gyorsítónak a nyalábját kivezetik valami olyan céltárgynak, ahonnan neutrinok indulnak ki, de úgy, hogy átmennek a Föld testén. És akkor például megcélozzák vele a Bajkátavat, és akkor itt alulról érkeznek a részecskék, hogy egy ilyen detektorrendszer, ez irányérzékeny, tehát meg tudja mondani, hogy honnan jöttek, és innentől kezdve, hogy ez rendben lesz, akkor ez most már nem csak, tehát ez hogy mondjam, már nem a neutrinókat fogjuk vizsgálni ezzel a berendezéssel, hanem a neutrinók, mint a röntgensugárzás, a Földnek a vizsgálatára használhatók, hiszen nem is tudom, melyik nagy tudós mondta, hogy kevesebbet tudunk arról, hogy mi van a lábunk alatt 1500 km mélyen, mint mondjuk a magellán felhő közepén a szupernovában, arról sokkal többet tudunk a csillagos objektumokról, alattunk viszont nem, hát ez Föld röntgenezésre is alkalmazható majd a neutrinok. Természetesen, hogyha a neutrinok oszcillációja is végbe megy, akkor azt ilyen folyamatoknál figyelembe kell venni. Tehát lassan ott tartunk, mint például a fénnyel. A fénykorában a kvantumelméletnek a kutatási tárgya volt. Vajon miért csinálják ezt meg azt a fotonok? Aztán, amikor ezt jól megismertük, akkor fény most már eszköz, és létrehoztuk a lézereket, amik ott megismert törvények alapján működnek, és most lézerekkel például műtik az atomokat, olyanokat csinálnak, hogy hámozzák róla az atomokra az elektronokat, egymással keresztezett lézersugárral megállítanak egy atomot, aztán azt ott kerjezgetik, ilyesmik vannak. A fény most már eszköz, olyan, mint egy csipesz a műtőbe, most amit már jól ismerünk, az már egyéb ismeretlenebb objektumok vizsgálatára használható. Így jutottak a neutrinok, most már lassan ilyen lesz belőlük, mint a fény. És ez az érdekes jelenség, amit a csillagászati problémával kapcsolatban felfedeztek, ez valószínűleg ez is majd így hasznosítható lesz. Köszönöm szépen a figyelmet!